Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok. Lénárd Róbert kezd ma az Özvegyöböl című horror komédia sorozatról szóló kritikájával, majd Csík Mónika jön a tyúkkal, azaz Pálfi György különleges állatszemszögből mesélő mozifilmjével. Gruig Zsuzsa témája az empátia, illetve annak hiánya, majd a forrongó világunkban egy kis visszatekintés a vietnámi háborúra. A béke Nobel-díj jelentősége volt a témája Losonc Alpár 2025. novemberében elhangzott írásának. Ezt ismételjük meg a mai műsorban. Ez a kínálatunk, tartsanak velünk! Az Özvegyöböl című horror vígjáték sorozat a kritikusok és a nézők körében is hatalmas sikert aratott. A Szempontban Lénárd Róbert elemzése következik.
Ma kihasználjuk az alkalmat és az enyhült légköri viszonyokat, hogy könnyedebb témákról beszéljünk, különben is nyár van. Nem tudok most az egzisztencialista filozófiával bajlódni, mert anélkül is kisül az agyam. Úgyhogy beszéljünk a műfaji hibridek egyik leglehetetlenebb pikéről, a horror komédiáról. A horror komédiákkal általában az a legnagyobb baj, hogy nagyon ritkán tudnak egyszerre ez lenni, meg az lenni. Mennyivel másabb a helyzet mondjuk a történelmi vígjátékkal, vagy az akció sci-fivel, vagy épp a kalandos fantasy metafizikai thrillerrel. Egy film vagy vicces, vagy félelmetes, a kettő kioltja egymást, hiszen már érzelmileg is a skála két egymással antitézist alkotó pontján helyezkednek el. Nagyon ritkán történhetik meg az, hogy egy film vagy egy sorozat egyszerre adja meg mindkettőt. A műfaj keveredés talán legerőteljesebb darabja a Twin Peaks, amit ebben a megszólalásban még sokat fogunk emlegetni, de a Twin Peaks humora roppant specifikus. Jó magam emlékszem, hogy első nézésre roppant félelmetesnek éltem meg, és csak az irónia érzékem kinövése után megtekintve jöttem rá, mennyire abszurd az, hogy az egész sorozatban soha semmi más nem esznek, csak pitét és fánkot. Szóval a Twin Peaks humora specifikus humor, nem való mindenkinek, sőt, nem is mindenki fogja fel humornak egyáltalán. Ráadásul annak a humornak az alapját nem az egymondatosok vagy a bénázás jelentette, hanem például az olyan pillanatok, amikor az emberek roppant furcsán viselkednek, vagy a legváratlanabb pillanatokban fordulnak például ezoterikus megoldásokhoz. Ez pedig nem állt oly távol a sorozat félelem központjának működéséhez sem. Kimondhatjuk tehát, a Twin Peaks azért működik oly jól a horror és a komédia egyeként, mert a komikumának és a horrorikumának... Van ilyen szó? Mindegy. Ugyanaz a gyökere. Sőt, a legjobb jelenetei működni tudnak úgy, hogy az egyik és a másik is egyszerre.
Where are we from? The birds sing a freshly song. And there's a voice music in the air.
És ezt az egészet azért mondom el, mert végre teljes egészében megtekinthető az Apple TV új horror komédia sorozata, a Widow's Bay, vagyis az Özvegyek öble. Widows Bay olyan sorozatok nyomában nyargal, mint régebben ebben a rovatban is elemezgetett mi, vagy az amerikai horror story, sőt a negyedik évadát is nemrég eltemető From. Furcsa helyeken furcsa dolgok történnek emberekkel, beteljesítve egy ősi horror toposzt, miszerint ezek a bizonyos furcsa dolgok leginkább azokat csapják kupán, akik legkevésbé hisznek abban, hogy a furcsa dolgok megtörténhetnek. Katie Dippold, a kreátor, aki eddig újra melegített kacagtató és családbarát kísértett históriák írásával foglalkozott. Az ő műve volt többek között a feminista szellemírtók is, hát az nem sikerült fényesen. Szóval ez a Katie Dippold ezúttal egy furcsa mesapot vág a fejünkhöz, aminek a főszereplője látszólag egy Tom nevű polgármester, de igazából nem, hanem a város, amelynek a neve Twin Peaks, Widow's Bay. Widow's Bay egy szigeten fekszik, és ha ember volna, akkor úgy mondanák, hogy halmozottan hátrányos helyzetű csávó. És azért nem nő, mert ahhoz túlságosan is erőszakos és sértődékeny. Szóval ebben a Widow's Bay néven futó kis tengerparti közösségben megvan minden, ami a mi kis falunkban is. Van itt falubolondja, óbortos titkárnő, szelidíthetetlen kamasz, egy rakás futóbolond, csak a mi kis falunkban nincsenek démonok a hotelben, nem beszélgetnek velünk régen halott polgármesterek, nem kerülnek elő állátkozott könyvek, és úgy általában egy rendes faluregényben tudjuk, hogy a fejétől bűzdik a hal. Itt meg valószínűleg a hulláktól. Mindent átfogó történet tulajdonképpen alig van, mert a Widow's Bay egy szituatív komédia alaprajzára épül. Ez a show tulajdonképpen arról szól, hogy egy vigasztalan polgármester, aki értelmet szeretne adni saját életének, és szeretne felvirágoztatni egy apró várost a tengerparton, egy várost, aminek még a saját lakosai közt is rossz híre van. Mindeközben próbál ellenállni a helyi babonáknak, és intellektussal harcol az elmaradott népek ellen, hát csak épp a babonák nem adják magukat könnyen. És mint ilyen, ez egész édes és komikus sztorinak hangzik, nem? Nem. Tom ugyanis minél jobban foglalkozik azzal, hogy a szigetet körülvevő mendemondák ellen harcoljon, annál inkább a mendemondák megvalósított verziója kellős közepette találja magát. És hiába hajtogatja, hogy ez a hely lesz az új Martha's Vineyard, az emberevő köd, a logikátlanul kitörő vihar és a pincében a villamosszék más csugalnak.
A Martha's Vineyard egy népszerű üdülőhely Minnesotában. Az Obama család is ott nyaral.
Csak egy ilyen fun fact, ha az ember a bemutató előtt beírta a Google-ba, hogy Widow's Bay, akkor a következő szöveget dobta ki alternatív keresési kifejezésnek. Úgy érted, az a hely, ami olyan, mint a Martha's Vineyard, és egyáltalán nem a látkozott hely?
Egyébként barátom Géza, a mesterséges intelligencia szerint Widow's Bay-ből Martha's Vineyardot csinálni olyan, mintha azt mondanánk, hogy gyere, alakítsuk át Chernobyl-t wellness paradicsommá.
Na viccelkedek itt a Twin Peaks-el viccelkedek, de nem ok nélkül. Végül is ember legyen a talpán, aki a 90-es évek után úgy akar furcsa városokról beszélni, hogy meg tudja kerülni a műfaja nagy klasszikusát. Hogy fentebb említettem, ez az a sorozat, amelyben jól megfért egymás mellett a drogdílerek sötétsége és a tuskóval állandó párbeszédben levő néni.
Fun fact, David Lynch volt felsége.
A túldetektíves nyomozó história és a kávéfőzőbe szólult hal, a családon belüli erőszak és a transvesztitának öltözött David Duchovny, Bob a vándorló szellemvicsora és a nagyot halló FBI főnök.
Fun fact, David Lynch.
Na, a Widow's Bay-ben ennyi szélsőség azért nincs, de talán nem is akart annyit markolni. Jól megvan azzal a karakter szituációval, amelyben a város polgármestere az a fajta balfék, aki jószívűen szeretne tenni valamit a szülőhelyéért, de arra is képtelen, hogy dühében széjjel tépjen egy fali naptárt. Ráadásul az egyetlen logikát pártoló szereplőként őt nézik hülyének, mert nem hajlandó elhinni, hogy ha valaki a szigeten született, soha nem hagyhatja el a helyet, mert kifolyik a szeme? A struktúra, mint mondtam, epizodikus. Az epizódok pedig rendre a polgármester azon törekvéseinek fejezetei, ahogyan megpróbál turista paradicsomot varázsolni Widow's Bay-ből, míg a sötét erők meg gyülekeznek, vagy mit csinálnak már.
A sorozat egyik érdekessége, hogy ezekből a sötét hatalmakból annyiféle van, hogy igazából az is eldöntetetlen, hogy melyik akarja elpusztítani a várost. Na de pszt, mert tengeri szellőből kinyúló démonként kapadozik utánam a spoiler szörny.
Szóval az epizódok. Van itt New York Times újságíró fogadása, miközben egyesek szerint a köt felfaj az embereket. Van itt elátkozott fogadóban alvás. Gyermeke épségéért aggódás. Magányos nők felszerése útszélén. Egy kiárási tilalom minden áron történő megőrzése bedrogozott állapotban.
Én is pont így voltam a pandémia alatt. Mínusz a drogok.
egy rég meghalt polgármesterrel történő beszélgetés, egy 200 éves flashback a telepesek szomorú életéről, vagy épp egy áramszünet, vagy egy családfanyomozás, aminek a komikumát az adja, hogy a legfeszültebb pillanatban lop el vagy 10 percet a szereplők életéből. Közben pedig a Widows Bay egy percet se tudja komolyan venni saját magát. A legsúlyosabb őrlés jelenetek után kiderül, hogy a turisták elijesztésére beszögelt fogadóajtó minden gond nélkül nyílik továbbra is. A városháza összes dolgozója abszolút képtelen elvégezni a munkáját, vagy akár csak kibetűzni is azt. A horror közepette kávégépekkel foglalkoznak, a polgármesteri ülések házastársi veszekedésbe fulladnak, a drogdílerek sámánnak hívják magukat, a koktélpartik rosszul sülnek el, a látomásos horror rajzok csak egy tenyér a papíron, és még a klasszikus véletlenül bedrogoztam élmények is beleférnek, szóval az ember végleg nem tudja, hogy mit néz, a stúdiót vagy az azt. Majdnem olyan, mint a 32 részen át kizárólag fánkot szolgálnának fel, meg áfogy a pitét, nem? It's a cowboy colored crazy kind of get on out and chase a rainbow day. It's a high and rising tantalizing sun with time to waste and that's okay. Az epizódok legnagyobb részét Hiro Murai, japán származású rendező forgatta le, és ő ült az executive székben is. Ennek a senseinek a múltja egészen patinás, a Mackó című sorozatnak is ő volt a producere, de rendezett a Mr. és Mrs. Smithnek egy rakás részt, továbbá az Atlanta című nagy sikerű sorozatnak is volt rendezője. A legkülönlegesebb húzás pedig talán az, hogy a múltba merengős epizódot Ty West, a Maxim trilógia megalkotója vitte vászonra, pardon, képernyőre. Az özvegyek öble, amellett, hogy vicces és félelmetes őrület, azért tud egy-két posztmodern poént is, szóval nyugodtan kezelhetjük intertextuális idézettengerként.
Hát ha meg nem úgy kezeljük, akkor lemaradunk önnön műveltségünk fitoktatásáról, de semmi fontosabbról.
Toposzok, a köd, Stephen King.
Amikor felsorolják a szállodában elhunytakat, akad gyilkos bohóc is, és az más aspektusa is felbukkan.
Itt a Misa az éjfélkor, a Halloween, a Péntek 13, de főleg az utóbbi időben nagyon menő folk horrorok, úgy mint a Boszorkány, a Midsommar vagy a Wicked Man. Sőt, hát itt van inspirációnak a cápa is, ami arról szól, hogy egy szörnyekkel teli tengerparton a polgármester nem akarja lezárni a strand szezont, mert mégiscsak kapitalizmusban élünk, hát mi az a pár emberi testrész, ami kiúszik a partra, ugye?
Ja, azt elfelejtettem mondani, hol forgatták a cápát. Martha's Vineyardon.
Mit akar a Widows Bay? Valószínűleg nem túl sokat, csak szórakoztatni, méghozzá egy üdítő műfaj kapcsolással. Hogy beleesik-e a csapdába, amiben a horror komédia alkotói bele szoktak esni? De igen, bele. A horror nem mindig horror, mert a komédia felülkerekedik rajta. Bánjuk ezt egy hőkupola alatt tévézve? Bánja a fene. Such a cowboy colored crazy kinda get on out and chase a rainbow day. Thank you.
Tyúk című filmet a kritikusok Pálffy György eddigi egyik legkönnyebben értelmezhető és legfogyaszthatóbb munkájaként tartják számon. Csík Mónika figyelmét is felkeltette az egyedi látásmód.
Akik kertes házban nőttek fel, és alkalmuk volt megtapasztalni egy hagyományos baromfi udvar nyüzsgését, azoknak nyilván ismerős a jelenet, amikor egy tyúkanyó elővezeti pelyhes csibéit, amelyeket nagy titokban költött ki, valahol a fészer mélyén, távol a gazda tekintetétől. A tyúkokban ugyanis nagyon erős a költési és fészkelési vágy, és bizony sokszor indulatos kárálással veszik tudomásul, ha lebillentik őket a fészekről, kiszedve aluluk a tojásokat. A tyúk lét velejárója a szabadon kóricálás, kapirgálás és porban fürdés mellett a törekvés, hogy szabadon rendelkezhessen az általa tojt tojások felett. Sőt, talán mindegy is, mi tojta őket, csak tojások legyenek, hiszen a lelkes tyúkanyók kikeltik a kacsa vagy pulyka tojásokat is, ha éppen azt rakja alájuk a gazdasszony, és a fura kis apróságokat ugyanúgy nevelgetik, akárha saját csibéi lennének. E békebeli baromfi udvarok hangulatát, pontosabban annak ellenpontját ábrázolja Pálffy György legújabb Tyúk című filmjében, amelynek nyitóképei egy nagyüzemi baromfi keltető életidegen monotonitását jelenítik meg. Itt a tojás keltetésétől a csibék felnevelkedésén át a feldolgozásukig minden gépesített, és a szűkös ketrecekben vagy zsúfolt csarnokokban tengődő, napfényt soha nem látott csirkék úgy élik le benne félelemmel teli rövidke életüket, hogy a világból semmi más nem tapasztalhatnak meg az üzem szürke falain kívül. Pálffy György jelen filmjének főhőse egy fekete tyúk, azonban szerencsésebb a társainál, hiszen különbsége folytán kikerül e szörnyű csirkegyár falai közül, és megkezdheti kalandokkal teli utazását egészen a görög tengerpartig, pontosabban a tengerparton egy lepusztult vendéglő tyúk ketrecéig, ahol megismerkedhet az üzemihez képest némileg humánusabb baromfi élettel. A tyúkol hierarchiájában ugyan ő betolakodónak számít, és nehézkesen illeszkedik be, de nem is ez az elsődleges célja, hanem az, hogy végre megtapasztalhassa, milyen érzés anyává válni. Ennek okán nap mint nap új stikliket hajt végre, hogy kicselezze a gazdát, és olyan helyre rakhassa kiköltésre szánt tojásait, ahol az nem lelhet rájuk. Ember és tyúk szándéka feszül egymásnak, foglalhatnánk össze sommásan a cselekményt, azonban e filmben jóval többről van szó. Bár a történet egyik szála valóban a fekete tyúk kalandjait kíséri nyomon, a másik viszont az emberi szál, amely egyrészt bemutatja, hogy hogyan bánik korunk embere a haszonállatokkal, másrészt pedig, hogy hogyan viselkednek az emberek egymással, adott esetben a görögök egy része az országukba érkezett bevándorlókkal. Miközben zajlik a kalandor tyúk kálváriája, párhuzamosan zajlanak az emberi tragédiák is. Mi több, egy ponton összefonódik a kettő, és ennek láttatása Pálffy György remek dramaturgiai érzékét igazolja. E két szál párhuzamos gombolítása mellett a fókusz minden esetre a tyúké, hiszen néhány jelenet kivételével mindvégig az ő nézőpontjából láthatjuk az eseményeket. A rendező és Jorgos Kárvelász operatőr sajátos kamerahasználattal elérték, hogy a vásznon lenyűgöző képi világ jelenjen meg, amelyben a tyúk perspektívája dominál. Ezáltal szembesülhetünk vele, hogy világunk sok esetben banális történések sorozata, az ember pedig nem csak az állatokkal bánik embertelenül, hanem saját fajtársaival is. E drámai töltetet úgy változtatja könnyen befogadhatóvá a rendező, hogy él a komikum eszközeivel, lebilincselő filmje bővelkedik a groteszk humorban. A néző úgy kíséri végig az eseményeket, hogy miközben ösztönösen az eltökélt tyúknak drukkol, szembesül a görög gazdasági helyzettel, a társadalom lelki állapotával és az emberkereskedelem szörnyűségeivel. Megtapasztalja, hogy a film abszurd meséből szép lassan realista bűnügyi drámává válik. Ez a filmbéli abszurditás a rendező részéről feltételezhetően a világ rideg, embertelen működésére adott reakció, s még ha meghökkentő is az állatokkal és a migránsokkal való bánásmód párhuzama, az alkotás tükröt tart elénk, s nem egyszerű a szembesülés. Pálffy György filmje mégsem csak e nyilvánvaló kettősség okán válik erős alkotássá, hanem a benne megteremtett tökéletes illúzió miatt is. A főszereplő tyúk és a baromfi udvar többi tagja úgy tűnnek érző és értelmes lényeknek, hogy nem ábrázolják őket emberszerűnek. Megmaradnak az eredeti karakterjegyeik, lényegében csak önmagukat adják. Nagy szerepe lehet ebben Halász Árpád állatanimátornak, aki olyan profin készítette fel és irányította az állatszereplőket, hogy azok a maguk természetességében jönnek-mennek az emberi világban. Hogy nem lehetett egyszerű dolga, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a főhőst nem csupán egyetlen állat, hanem jó pár dublőr tyúkocska alakítja, név szerint Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra és Anett, sőt, egyéb állatfajok is felbukkannak a jelenetek során. Szerencsére egyikük sem kapott didaktikus narrációt vagy belső monológot, és a készítők semmilyen technikai bravúrral nem módosítottak a jeleneteken, nem használtak CGI technikát sem. Ez a természetesség ad utánozhatatlan bájt a filmnek, amelyben kimondottan frappáns ötlet, hogy központi szereplőjévé egy baromfit tesz. A film egyik kritikusa azzal a gondolattal zárta írását, hogy ez a legjobb tyúkról szóló film, amit valaha látott. Jó magam is egyetértek-e meglátással, hozzátéve, hogy egyben a legszórakoztatóbb is. Pálffy György rendező viccesen megjegyezte a filmszemlés vetítés előtt, hogy fölösleges valami szimbólumot keresni a címben, hiszen filmje tényleg egy tyúkról szól. Nos, még ha el is fogadom a rendezői szándékot, kiegészíteném azzal, hogy egy tyúk története révén szól egyebekről is. A másság kérdéséről, a kiszolgáltatottságról és kizsákmányolásról, valamint az élethez való jogról vonatkozzék az bármely élő teremtményre földgolyónk egész területén. A Tyúk című film számomra egy sokrétű, remekül megrendezett, vicces és elgondolkodtató történet, nem mellesleg felejthetetlen mozi élmény. Thank you.
Empátia. Gruig Zsuzsa olvassa feljegyzetét.
Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani, hogy eltűnt az emberekből az empátia. Elég néhány percet eltölteni a közösségi médiában, elolvasni egy közéleti témájú komment folyamot, vagy végignézni, hogyan reagálnak emberek egy tragédia hírére. És már is arra a következtetésre juthatunk, hogy valami valóban megváltozott. Kérdés persze, hogy valóban kevesebb lett-e az empátia, vagy egyszerűen csak jobban látjuk a hiányát. Régebben is voltak önző, érzéketlen emberek, ahogyan ma is rengetegen segítenek másokon önzetlenül. A különbség talán csak annyi, hogy a konfliktusok sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak. Egy kedves gesztus ritkán jut el emberek ezreihez, egy veszekedés vagy megalázás viszont pillanatok alatt több millió felhasználóhoz jut el. Ha nap mint nap ezt látjuk, nem csoda, ha hamar kialakul bennünk az az érzés, hogy elfogyott az emberekből az empátia, miközben lehet, hogy csak torzképet kapunk a világról. Az se elhanyagolható szempont, hogy olyan mennyiségű információ zúdul ránk, amire az emberi agy valószínűleg nincs felkészülve. Egyetlen nap alatt olvasunk egy háborúról, egy természeti katasztrófáról, egy családi tragédiáról, egy balesetről, egy súlyos betegségről, aztán már jön is a következő nap az újabb félelmet keltő történetekkel. Régen egy ember élete során talán néhány ilyen eseményről értesült, ma pedig óránként több tucatnyival találkozunk, hiszen a világ legtávolabbi pontjairól is eljutnak hozzánk a hírek. Egy ponton az ember egyszerűen elfárad. Nem azért, mert rosszak lennénk, hanem mert képtelenek vagyunk ennyi szenvedést mélyen átélni. Ehhez jön még az online kommunikáció sajátossága. Amikor nem látjuk a másik arcát, a reakcióit, nem halljuk a hangját, sokkal könnyebb, keményebbnek lenni. Egy monitor mögül egyszerűbb odavetni egy sértést, mint ugyanazt valakinek a szemébe mondani. Az internet nem feltétlenül tesz minket rosszabb emberré, de olyan helyzetet teremt, ahol a gátlásaink könnyebben eltűnnek. Ez részben azt is megmagyarázza, miért tűnik úgy, hogy az emberek egyre durvábbak egymással, egyre kevésbé törődnek mások érzéseivel, és egyre kevésbé érzékenyek arra, hogy beleéljék magukat mások helyzetébe. Ennek másik oka pedig az, hogy sokkal kevesebb időt töltünk olvasással, mint tehetnénk. Egy-egy irodalmi alkotás abban is segít minket, hogy megértsük a különböző szociokulturális közegből érkező emberek motivációit. Így nem csoda, ha az olvasásra szánt idő drasztikus csökkenésével az empátiás készségünk is elkopni látszik. Ezzel összefüggésben meg kell említeni egy másik jelenséget is. A legtöbben sokkal könnyebben érzünk együtt azokkal, akiket a saját közösségünkhöz tartozónak érzünk. A szociálpszichológia ezt régóta vizsgálja. Nagyobb empátiát mutatunk a családunk, a barátaink, a saját városunk, országunk vagy politikai közösségünk tagjai iránt. Akiket viszont valamilyen okból a másik oldalnak látunk, azokkal szemben már jóval nehezebb ugyanezt az együttérzést megélni. Talán ezért is ennyire mérgezőek a mai közéleti viták. Egy idő után már nem embereket látunk, hanem címkéket. Pedig ebben segíthetnének a könyvek. Az empátiamentesnek tűnő világon a mindennapi stressz sem segít. Ha valaki hónapok óta a megélhetéséért aggódik, túlórázik, rosszul alszik, folyamatosan bizonytalanságban él, könnyen beszűkül a figyelme. Ilyenkor az ember elsősorban a saját problémáit próbálja megoldani. Ez nem feltétlenül közöny, sokszor mindössze túlterheltség. Attól még persze ugyanúgy fájhat annak, aki éppen segítségre szorul, de érdemes fölismerni, hogy a háttérben sokszor nem rossz indulat, hanem kimerültség áll. Bár azt hihetnénk, de érdekes módon az empátia nem csupán nevelés kérdése. Az idegtudomány szerint vannak olyan agyi hálózatok, amelyek kifejezetten szerepet játszanak abban, hogy felismerjük mások érzéseit, és bele tudjuk képzelni magunkat a helyzetükbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden eldőlt születésünkkor. Kutatások szerint az empátia igenis fejleszthető. Már az is számít, ha tudatosan megpróbáljuk a másik szemszögéből végig gondolni a helyzetet, ha olyan beszélgetésekben veszünk részt, ahol valóban meghallgatjuk egymást, vagy ha egy vita hevében megpróbálunk a saját nézőpontunk ellen érvelni. Ha élhető társadalomban szeretnénk élni, akkor kétségkívül az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet az empátiát fejleszteni és megőrizni. Ebben biztosan sokat segít, ha nem azonnal a legrosszabbat feltételezzük valakiről, ha néha visszakérdezünk, mielőtt ítélkeznénk a másik fölött, vagy ha elfogadjuk és észben tartjuk, hogy nem ismerjük a másik ember teljes történetét. Az empátia hiányát könnyű észrevenni. Elég hozzá egyetlen rosszindulatú komment, egy közönös reakció vagy egy elhamarkodott ítélet. Ilyenkor már is úgy érezzük, hogy valami végleg elveszett. Az empátia működése viszont sokkal összetettebb annál, mint hogy a látszat alapján kijelenthessük, hogy az emberiség együttérzésre való képessége végleg elveszett. Ritkán került címlapra, amikor türelmesen végighallgatunk egy másik embert, ha nem mondjuk ki az első sértőjelzőt, ami eszünkbe jut, vagy ha inkább kitöröljük azt a csípős kommentet, amit annyira szeretnénk odavetni egy minket fölbosszantó felhasználónak. Akár valóban kevesebb lett az empátia, akár csak egyre nehezebb felszínre kerülnie, egy dologban biztosak lehetünk. Sokan érezzük úgy, hogy egyre ritkábban találkozunk vele. És önmagában már ez a tapasztalat is sokat elmond arról, milyen lett az a környezet, amiben ma élünk. Thank you.
Forrongó, empátia hiányos világunkban egy kis visszatekintés következik a vietnámi háborúra, illetve a béke Nobel-díj jelentőségére. Losonc Alpár 2025. novemberében írt erről. Ennek a jegyzetnek az ismétlését hallhatják.
Ezúttal a Nobel békedíjról lesz szó, vagyis ágyalogolok az irodalom területéről a békepolitika terepére. A Nobel-díj mondani sem kell, Rivalda fénybe dobja az adott szereplőt, amellett egy kolosszális nagyságú pénzmennyiséget tehet zsebre, felfigyelnek rá, a könyvet írt történetesen, úgy joggal reménykedhet abban, hogy tömegesen vásárolják műveit. Természetesen a békére utaló díj még inkább ki van téve a vitáknak, mint az irodalmi jutalom. Elvileg azokat részesíti elismerésben, akik tevőlegesen hozzájárulnak a béke állapotának megszilárdulásához. Aminek jelentése persze irgalmatlan értelmezést igényel. Általában kilóg a lóláb, azonban nem az a probléma, amit zsurnalisztikus frázissal, a díj átpolitizáltságával magyaráznak. Hiszen milyen is lenne egy békére utaló díj, mint sem politikai jellegű. Hanem az a visszatérő gond, hogy a díj magán viseli a kirívó elfogultság nyomait, aminek okán összezavarodnak a háború és a béke jelentései. Így az idén egy olyan venezuelai hölgy, aktivista részesült a kegyben, aki visszatérő módon a saját országa kapcsán jelenti be ama igényét, hogy bombázzák le, bombázzák le. Ezzel nyilvánvalóan teszi a szépet a regnáló amerikai elnöknek, aki időközben robusztus hadigépezetet vonultatott fel a vonatkozó térségben, hogy ki akul bólintsa a jelenlegi venezuelai elnököt, aki pedig felettébb zavaró tényező a számára. Mi köze ugyanakkor ennek a béke szentségéhez, vajon a díjkiosztók is nem inkább Donald Trumpnak akartak-e udvarolni? És a kutya futtában akár, de említem a díj néhány birtokosát. Mindenesetre az ember nem győzi a fejét csóválni, és nem tud kellőképpen szörnyülködni a világ romló állapotán. Miért is kapott az egykori amerikai elnök Barack Obama a gyilkoló drónok hatásába beleszerelmesedő politikus díjat? Miért van ott a fényes listán a harci dobokat is ütögető Európai Unió? Miért világlik ott a sorban Begin az izraeli miniszterelnök, aki szerét ejtette, hogy embert pusztító, terrorisztikus támadással éljen politikai célok elérése kedvéért? A sor persze folytatható. Amúgy azt is érdemes megjegyezni, hogy egyéb helyeken, mondjuk Skandináviában, az egyetemi kurikulum szerves részét képezik a békére vonatkozó stúdiumok, mint egy utalván arra, hogy bármennyire is tollkönnyű kérdésnek tűnik, hogy miben fogan a béke kérdése, az nem egyéb, mint egy egyszerű illúzió. Hanem akkor azon személy, aki úgy gondolta, hogy nem kell elfogadni a Nobel békedíjat. 1973-ban tudnélik a hivatalos jelentés szerint két ember kellett, hogy kapja eme díjat. Az első az amerikai Henry Kissinger, a másik pedig a vietnami Le Duc Tho. Az utóbbi személy kapcsán mondom, még mindig megdobban a szívem a Vietnam szó hallatán. Ugyanis a 60-as években intenziválódó vietnami gyilkolászás volt nemzedékem első komolynak mondható háborús élménye. Egyszerűen ezen eset kapcsán találkoztunk először életünkben azzal a jelenséggel, hogy háború okozta halál, sőt véletlenül először tapasztaltuk meg azt, hogy mit jelent, hogy imperialista hatalom szőnyegbombázást praktizál. Még emlékszem, hogy az egyik órán választani kellett magunknak egy országot, amelyet képviselünk, és többen is Vietnamot, az áldozatot szemeltük ki. Csak hogy azóta bökkenő, hogy a háború által sújtott Vietnam két részre szakadt, úgyhogy dönteni kellett, hogy ki melyik oldalt választja, és a legtöbben közülünk nem tudták, hogy a szétszakított ország melyik darabját kell választani. Ezen kívül ott mozog az emlékezetem tárában, hogy osztályfőnöki órán ismételten pénzadományokkal járultunk hozzá az áldozat támogatásához, mondani sem kell, hogy az akkori Jugoszlávia a helyes oldalon, mármint Vietnam oldalán állt. Ma már régóta tudjuk, hogy a vietnami háború több volt, mint egy futóháború a történelemben, mint hogy a dinamikus 60-as évek egyik sarokpontját jelentette, amelyre meg annyi jelentés épült rá, odaképpen egy kritikai távlatot nyújtott a hatalom akkori szerkezetére. Vietnam lett valójában a gyarmatosítás elleni küzdelem mintapéldája. Még az is megemlítendő, hogy Vietnam tapasztalata kulturális szempontból is rengeteget hozott. Mondjuk az olyan háborús traumát feldolgozó amerikai nagyfilmek, mint a Szarvasvadászat, vagy a gyilkolásra programozott, visszatérő katona újra szocializálódási gyötrődését megjelenítő Rambo filmek ebben a zsánerbe tartoznak. Utóbbi, azaz a Rambo motívum, történetesen mód felett bagatellizálódott a sorozatgyártással, így szokott ez lenni, de a filmszéria első példánya ennyi év után is még mindig figyelemmel kísérhető. Vagy ott van a másik érdekes nagymozi, a debilitással megáldott Forrest Gump alakja, aki végigjárja a vietnami monszunok által feláztatott dzsungelek poklát, és pont azért küzdi magát át a retteneten, mert hiány van annak, amit normalitásként tisztelünk. Maga Vietnam gyarmatokra éhes birodalmak célpontját jelentette mindig, a II. Világháború után az impériumukat fokozatosan elvesztő franciák még megpróbálták megtartani, ám valami kevés sikerrel. Hova tovább a szituációhoz kapcsolható a világtörténelem egyik leghíresebb csatája, a Dien Bien Phu-hoz köthető, amikor helyi parasztok teperték le a hírneves idegen légiót, miközben legalább 10 000 francia katona esett fogságba úgy, hogy sohasem tértek haza. A franciáknak még akadtak gyarmataik például Algériában, de itt már nagyon repedezni kezdett az épület. Tehát szóval úgy történt, hogy Vietnam léket ütött az európai atlantista architektúrán, egyszerűen megtestesítette a világot meghatározó hagyományos hatalmi struktúrát megkérdőlező entitást. A béketárgyalások az amerikaiak és a velük szemben álló kommunista felségjelzésű, nemzet felszabadítási küzdelmet vívó vietnamiak között még 1968-ban elkezdődtek, méghozzá Párizsban. Mintegy 5 évig tartottak, és ha jól tudom, csak ebben az időszakban mintegy 1 millió ember halt meg. A Nobel békedíj korifeusai úgy gondolták, hogy 1973-ban, amikor tényleg aláírták a békeszerződést, mindkét félnek adnak jutalmat, így jutottak a felszínre az említett személyek. Hogy Kissinger részesült eme díjban, az éppen annyira Isten kísértő, mint a feljebb jelzett személyek esete. Mint meg annyi vértől csöpögő hadműveles stratégiája, minden volt ő, csak nem a béke angyala, aki szelíden lebegteti szárnyait. Hogy mindebben a világ meghasonlottsága is benne rejlik, azt egyes kortárs szereplők is így hitték. Voltak ugyanis olyan bizottsági tagok, akik tiltakozásképpen kiléptek a bizottságból. Maga Kissinger nem ment el Oszlóba a díj átadási ünnepségre, felmérve, hogy óriási tömegek tüntetnének ellene. Kevesen tudják, hogy az egykori skandináv országokban milyen radikális orientációk virágoztak egykoron, jelesül a maoizmus, amelynek képviselői tényleg látványosan kifejezték volna elégedetlenségüket. Kissinger később megpróbálta visszaadni a díjat, mintha érezte volna a dologban rejlő visszásságot, de az adminisztráció azt jelezte, hogy a szabályzat nem engedi meg azt a lehetőséget, mivel aki egyszer megkapja a díjat, ahhoz hozzátartozik élete végéig. Ha akarod, ha nem, díjazott vagy, nem lehet kibújni. Leduktól a vonatkozó térség egyik legjelesebb kommunistája, pedig Kerekperec visszautasította a díjat. Kissinger ezt egyébként jellegzetesen vietnami alávaló trollkodásnak nevezte. Csak hogy Tónak akadtak roppant súlyos érvei, no abban sem vagyok biztos, hogy magát a díjat elfogadhatónak találta egyáltalán. Mégis jelezte a bizottságnak, hogy minthiába létezik ama tény, hogy a Párizsban tárgyalók aláírásokkal látták el a szerződést, a háború egyáltalán nem ért véget. Teljesen inadekvát a díj átvétele, mondta Tó, hiszen ez nem egyéb, mint egy túl korai gesztus, amelyet a valóság egy-kettőre meg fog cáfolni. Mitogadás a vietnaminak igaza volt, békeszerződés ide, háború befejezése oda, az amerikai szenátus nem ratifikálta a szerződést, aztán folyt a háború még 2 évig, tehát 1975-ig, meg annyi erőszak fordulattal, maga Tó is ott harcolt a felszabadításig. Még ott volt ez szerint a végjáték, mondjuk a Ho Chi Minh offenzíva, amely korszak egyik legnevezetesebb hadvezéréhez, Giap tábornokhoz, a DMBM fúj győzteshez kötődött. Tanultunk is róla az egyetemen Hajdanál. De ez egy másik történet. A lényeg itt az, hogy Leduktól gesztusa pontos, hiteles volt, egy effajta díj elutasításának legautentikusabb gesztusa.
Kedves hallgatóink! Az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét, a Szempontot hallották. Én Madár Anikó vagyok. A munkatársak Lénárd Róbert, Csík Mónika, Gruig Zsuzsa és Losonc Alpár nevében is köszönöm a figyelmet. Ezt és korábbi adásainkat is visszahallgathatják a www.rtv.rs/hu honlapon, a hangtárban, új szemponttal pedig egy hét múlva jelentkezünk.